Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 463. dicséret valamennyi versét. Így kezdődik: Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Imádkozzunk. Urunk, Istenünk, méltatlanságunk tudatában könyörögve lépünk a Te felséges színed elé, hálát adva a Te ajándékaidért, melyekkel testünket, lelkünket napról napra elhalmozod. Külön is megköszönjük neked ezt a hetet, melyben alkalmakat készítesz nekünk, hogy felkészülve, igédben megerősödve érkezhessünk az ünnep felé. Hálát adunk azért, hogy Szent Fiad mennybe menetele után nem hagyott minket magunkra, hanem Szent Lelkében, ami vigasztalunkban és tanítónkban most is közöttünk van és velünk marad, míg ismét eljön az ő dicsőségében. Segíts bennünket, hogy téged igazán megismerjünk, jó téteményeidért magasztaljunk. Add, hogy igédet minél több helyen hirdessék és hallgassák ebben a világban, hogy az első pünkösd csodája, amikor az ember személyesen találkozik veled és ígéreteiddel, ma is minél több embertársunk életében valóság lehessen. Áld és szenteld meg Isten tiszteletünket, elcsendesedésünket, és kérünk, hogy lelked által világosítsd meg akaratodat előttünk, hogy teremhessük a megtérés gyümölcseit, és munkálhassuk a te békességedet. Amen. Az ige hallgatására és hirdetésére készülve énekeljük a 246. dicséret 4. versét, mely így kezdődik: Ó Szentlélek, kérünk tégedet, bátorítsad a mi szívünket. Istennek azt az igéjét olvasom, amely alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom a gyülekezetnek. Ez az ige megírva található Pál apostolnak az első korintusi levelében, a 12. fejezetben, a 12-től a 27. versig terjedő részben a következő képpen. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is minnyájan egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és minnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha azt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része-e? És ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része-e? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok tagja van, mégis egy test. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rád szükségem, vagy a fej a lábaknak, nincs rátok szükségem. Ellenkezőleg, a test gyengébbnek látszó tagjai nagyon is szükségesek, és amelyek a test kevésbé nemes tagjainak tartunk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek ékesség nélküliek, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. A becseseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe, az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. Ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Amen. Kedves gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Az alap igében az emberi együttélés, társas, közösségi együttélés nagy kérdései mögött meghúzódó ellentétek adják Pál apostol gondolatmenetének az alapját. Különbözőség és hasonlóság, egyéniség és közösségi beágyazódottság, betagozódás, sokszor egymásnak feszülő, nagyon sokszor egymást kioltó gondolatai kerülnek ebben az igében egymás mellé, és egy nagyon kicsit egymással szembe is. Örökös nagy kérdés az ember életében e kettőnek az egyensúlya és az együtt való megélése. Társadalmi szinten, családi szinten, a közösségi együttélés szintjén, akár a gyülekezeti szinten is jelen van ez a dilemmát, és mindig nagy lelki, belső feszültséget okozó kérdés, hogy mennyire lehetek én önmagam egy nagyobb egész életén belül, egy nagyobb egész részeként. A tapasztalat sokszor azt diktálja, hogy bizony gyakran hajlamosak vagyunk csak az egyiket figyelembe venni a másik rovására, és sérülnek ezek az állapotok. Nagyon sokszor a saját egyéniségünk, elképzeléseink, a vágyaink ellentétesek azokkal az elképzelésekkel és irányokkal, amit mondjuk egy közösségünk, a családunk, vagy akár a gyülekezetünk igényei jelentenek. De fordítva is igaz ez. A közösségi együttélésre mindig visszavetően hat az, hogyha egy-egy önös elképzelés, önös érdek, vagy egy rendszerbe nem illő megnyilvánulás lesz úrrá a közösségen belül. Nagyon komoly probléma ez. És a probléma komolyságát mi sem mutatja jobban, mint az, hogy az emberiség történelmének igazi fekete lapjai mögött nagyon sokszor pont ez az ellentét és ennek a helyén kezelésének a hiánya mutatkozott meg. A 20. század nagy katasztrófái, tragédiái is nagyrészt pont ennek a rossz kezeléséből fakadtak, hogy emberek millióit akarták egy-egy vezető ideológia uralma alá terelni, és mindenki gondolatát, vagy mindenkinek megmondani, hogy ugyanazt gondolja. És jelen korunk nagy tragédiája pedig talán éppen az vagy az lesz, hogy ennek az ellentétébe csaptunk át, hogy mindenki legyen különböző, senki se hasonuljon a másikhoz, nem kell foglalkozni közösségi értékekkel, és szinte mindenkinek és mindennek ugyanakkora létjogosultsága van. Erre képes az ember, hogyha saját erejéből és a saját meggyőződéséből próbálja megoldani ezt a nagy feszültséget. Holott a különbözőség és az egység egyensúlya az emberi életünk alapját jelenti, mely ugyanolyan fontos így az együttélés a közösségi élet szintjén, mint úgy a mi életünkben a saját belső lelki világunk és egyensúlyunk, hogy lehessek egyrészt önmagam, tudjak megélni azt, aki vagyok, de ugyanakkor legyek részese valami sokkal nagyobbnak, valami olyannak, ami túlmutat rajtam a saját életemen, a saját korlátaimon, határaimon, mert jóleső érzés tartozni valahová. Nos, az alapigénk örömhíre az, amit Pál apostol is megvall, hogy ebben a teremtett világban az egyetlen hely, ahol ez a kettő nemhogy kioltja egymást, hanem szükséges is, hogy együtt, egyensúlyban és harmóniában legyen jelen az ember életében, nem más, mint az Isten egyháza, a keresztény gyülekezet. Ahol nem a gyülekezeti élet következménye lesz az, hogy az egyéniség és a közösség teljességét meg lehet élni ugyanolyan mértékben, hanem éppen fordítva, az egyén, a személy, az, aki én vagyok, és a közösség élete így egymás mellett mind a kettőnek a fontosságát szem előtt tartva adja a gyülekezeti élet alapját. Az apostol itt ebben a képben, amit bizonyára mindannyian jól ismerünk, nem idealizál, ahogy az Új Szövetség sosem egy ilyen ideális képet fest a gyülekezetekről. Nagyon gyakran szó esik az Új Szövetségben az egység kérdéséről, arról, hogy mennyire fontos a gyülekezetben megélni ezt a testvéri közösséget, és pusztán logikával is mögé lehet gondolni azt, hogy az új szövetség írói, különösen a levelek írói nem foglalkoznának annyit ezzel a kérdéssel, vagy foglalkoztak volna, hogyha ez az egység kérdése mindig olyan magától értetődő és gördülékeny lett volna. Hogyha az egyház kezdeteitől fogva mindig a nagy egyetértés, testvéri szeretet és békesség határozta volna meg a gyülekezetek minden napjait. Pál apostol itt nem idealizál, nem azt mondja, hogy jó lenne, hogyha így szerveződne minden közöttünk, körülöttünk, de sajnos nem így szerveződik. Nyilvánvalóan, amikor az egységről ír és használja a Krisztus testének képét, akkor nagyon tudatában van annak, amit a korintusiaknak egyébként ír, és a levél többi részében és az egész korintusi levelezésben kitűnik, hogy micsoda széthúzás volt ott Korintusban. Széthúzások, pártoskodások, problémák az urvacsora vételénél, gazdagok és szegények ellentéte, gyülekezeti előjárók és a többi gyülekezeti tag ellentéte. A gyülekezeti szolgálatoknak az egyiket a másik elé vagy fölé helyezésének a problémája. És sorolhatnám tovább. Korintus egy 1000 sebből vérző gyülekezet volt, mert voltak az egyenlőek, és voltak azok, akik egyenlőbbnek tartották magukat a többinél. Pál az ő sajátosságaik, az ő akkori, aktuális helyzetük figyelembe vételével írta ezeket a sorokat, de amit megfogalmazott, az örök időkre minden keresztény gyülekezet számára érvényes igazság és irányadó, hogy egy gyülekezeten belül nevetséges dolog versengeni, és egy tagnak önmagát a többi tag fölé vagy elé helyezni. Mert ennek az alapja, annak, hogy ez valóban nevetséges és felesleges próbálkozás, az, hogy mi mindannyian egy test vagyunk. Ez a nagyon is plasztikus és naturalista kép, melyet Pál a végletekig kifejt és megfogalmaz és részletez, túlmutat Pál többi képén, amit a gyülekezet egységére vonatkoztat. Itt nem arról van szó, hogy a gyülekezet egy építmény, egy épület vagy egy ház, és így épülnek egymásba a tagok, hanem ez, amiről itt szó van, az első korintusi levél 12. fejezetében magában hordozza azt a sehol, máshol, ilyen mélységekben ki nem fejtett igazságot, hogy a gyülekezet lényegét tekintve egy élő szervezet. Ha egy valaki szenved ebben a testben, ebben a szervezetben, akkor vele együtt szenved a többi tag is. És hogyha egy valaki örül és részesül dicsőségben, akkor vele együtt örül a többi is. Első hallásra ez egy nagyon szép gondolat, szívet melengető, egy mindenkiért, mindenki egyért, testvéri közösség és felelősségvállalás, pedig az üzenet mélyén nagyon komoly kockázati tényező van ezek mögött, a sorok mögött és gondolatok mögött. Hiszen ha jobban belegondolunk, a gyülekezeti élet, a gyülekezeti életvitel így Pál apostol megfogalmazása szerint egy nagy kockázati tényező. Ugyanis ha egy valaki, akár egyetlen egy gyülekezeti tag, egyháztag nincsen a helyén az Istennel való kapcsolatában, vagy éppen szomorú, éppen vigasztalásra szorul, akkor az egész Krisztus test, az egész gyülekezet szenved hiányt, és mindannyiunknak vigasztalásra van szüksége. Ez a nagy dráma, a nagy kockázati tényező mindezek mögött. És ezen a ponton mi magunk is nagy kísértésnek vagyunk kitéve. Mert magától értetődő, hogyha egy olyan gyülekezeti tagunk él át nehézségeket, akivel egyébként a hétköznapi élet szintjén, vagy bármilyen viszonyulásunkban közelebb állunk hozzá, akkor mi is tudunk vele könnyen azonosulni. Vagy hogyha ő él át örömöt, akkor mi is tudunk nagyon könnyen osztozni az örömében, és együtt örülni vele. De itt Pál a gyülekezet egészére gondol, amiben beletartozik az is, hogy azokkal is egy szeretett közösségbe kapcsolódunk, akik talán gondolkodásban, életvitelben, életkorban vagy minden másban sokszor olyan nagyon távol vannak tőlünk, vagy mi érezzük őket nagyon távolinak magunktól. A gyülekezeti élet egy igazi szeretet próba. Nem véletlen az, hogy Pál apostol mindezekre a gyülekezeti problémákra, amiket itt az első, de akár a második korintusi levélben is fejteget, tulajdonképpen az első korintusi levél szeretet himnuszát adja a legtökéletesebb válaszul, hiszen ebben a csúcspontban oldódik meg minden probléma. És mi is szeretjük ezt a részt ebből a levélből, és talán sokat olvassuk, vagy elmélkedünk, gondolkodunk róla, de amikor oda jutunk, hogy mit is jelent ennek a szeretetnek a megélése, mely türelmes, jóságos, igazságos, mindent eltűrő, elfedező, elnéző és mások felé nyújtó, vagy mások felé nyitó szeretet, akkor komoly gondoknak nézünk elébe. Mert ezt ebben a formában, ahogyan Pál megoldásként javasolja, nagyon nehéz megélni a mindennapok szintjén. A különbözőségeinken is túlmutató, gondoskodó, szeretet és tisztelet teljes gyülekezeti élet ennek a szeretetnek a tapintható és gyakorlati, kézzel fogható megvalósulása lehet, és kell, hogy legyen. Ugyanis a gyülekezeti közösségben tudjuk lerombolni egyedül azokat a falakat, melyek jelen vannak az életünkben, és bennünk vannak, és amelyek az őstörténet Káin szájába adott, nagyon cinikus és nagyon savanyú kérdésében nyernek megfogalmazást, hogy hát őrzője vagyok én a testvéremnek. És egészen nyugodtan a kérdés mögé lehet gondolni mindazokat a gondolatokat, amik Káin életében is ott voltak, amikor feltette, hogy őrzője vagyok én a testvéremnek, amikor olyan más utakon jár, mint én. Vagy amikor annyira máshogy él és máshogy gondolkodik, mint én. Vagy őrzője vagyok én neki, amikor talán sikeresebb, mint én, vagy éppen sikertelenebb, mint én. Amikor azt érzem, hogy ő többet kapott, mint én. A válasz kristálytiszta a páli ige alapján. Hogy minden különbözőségünk ellenére, sőt, tulajdonképpen pont ezek miatt, a különbözőségek miatt, igenis őrzői, védelmezői, vigyázói és segítői vagyunk egymásnak. És ebben a gyülekezeti közösségben szükségünk van mindenkire, minden egyes tagra. Mert csak így tudunk kapcsolódni az egység alapjához, a főhöz, a Krisztushoz. Pál apostol megfogalmazása ezen a ponton nagyon érdekes. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Nem felszólító módot használ, hogy legyetek a Krisztus testévé. És nem is feltételes módot használ, hogy ti is a Krisztus teste lehettek, ha ezt és ezt, mondjuk ezt a szeretet kapcsolatot, teljesíteni tudjátok. Ha így lenne, már az is hatalmas felelősség és örömhír lenne önmagában, hogy a mi munkálkodásunk nyomán, a szeretet kapcsolatunk megélése nyomán épülne a Krisztus test, azonban Pál fogalmazása és megközelítése még nagyobb örömhír és ugyanakkor még nagyobb felelősséget jelent a számunkra. Mert ő kijelenti, hogy már most, itt, ebben az életben, minden töredezettségetek és gyengeségetek ellenére, ti a Krisztus teste vagytok. Ti azok vagytok, és ez ellen nem tudtok tenni semmit sem. Azok maradtok akkor is, hogyha éppen elbuktok, és azok vagytok akkor is, hogyha éppen örültök és örömöt éltek át. A mennybe menetel után ugyanis Krisztus a gyülekezet élete és éltető jelenléte által van jelen ebben a világban. És csak a gyülekezet jelenléte és élete által ragadható meg más embereknek is fizikailag, megfoghatóan a Krisztus jelenléte ebben a világban. Az egyház és a helyi egyház, tehát a gyülekezet egy személy, mégpedig a Szent Háromság második személyének, a fiúnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak jelenléte ebben a világban. Az egyházhoz tartozni azt jelenti, hogy Krisztusban lenni, és Krisztusban lenni azt jelenti, hogy az egyházhoz tartozni. Bátorító üzenet ez. Pál látta nagyon jól az általa ismert gyülekezetek gyengeségeit, és sohasem tagadta le azokat, ezekről mindig őszintén szólt. De minden emberi bukás ellenére is vallotta, hogy egyedül a gyülekezeti élet az, mely megmutatja a különbözőségek ellenére is azt az egységet, amit a Krisztus testének meg kell mutatnia és fel kell mutatnia a társadalom és a világ számára. Ő a gyülekezet feje, ő uralkodik rajtunk, ahogyan mi uralkodunk a saját testünkön, és tudjuk irányítani a tagjainkat, hogy mit tegyenek és hogy hova menjünk. És ez az uralkodás, az ő uralma rajtunk elvezet minket az egymás iránt való szeretetteljes közösségre és szolgálatra. Azonban, mint már említettem, nem is egyszer, Pál apostol nem idealista itt, nem valami nagyon rózsaszín, megvalósíthatatlan képet tár elénk. És ott van a sorai mögött az, hogy ilyen gyülekezet, mely a mindennapjaiban folyamatosan tudná teljesíteni ezt a nagy felelősséget és feladatot, nem létezik. Nem létezett akkor sem, és nem létezik azóta sem, ilyen nem lesz sosem a földi élet során. Pál apostol ugyanis itt ezeknek a soroknak a megfogalmazásában nagyon messzire előre tekint. Abba a titokzatos és megfoghatatlan időbe néz előre, amelyet mi magunk is olvashattunk nemrég a Jelenések könyvében. Pál a bárány mennyegzőjét figyeli, az új ég és az új föld teremtését nézi, az új Jeruzsálem alászállását a földre, a proféciák beteljesedését, hogy ezeknél válik minden ember számára világossá az és félreérthetetlenné, hogy az itt még sokszor bukdácsoló, gyengeségekben megmutatkozó, nagyon sokszor lenézett, megvetett, és a hibáin olyan gyakran túlmutatni és túllépni képtelen gyülekezetek ott vannak, és viszik a báránynak a kincseiket és gazdagságaikat, és kapnak inni és enni az élet vizéből és az élet fájáról. Ez a dicsőséges Krisztus teste a maga teljes valóságában. Ez a reménységben megkapott és előttünk lévő Krisztus test, amihez ragaszkodunk, amifelé tartunk, és egy nagyon komoly hitpróba állít előttünk. Mert megvallani azt, hogy a ma még küzdő egyház és a majd dicsőséges egyház voltak éppen egy és ugyanaz, nagyon nehéz feladat. Ugyanakkor felelősség is, mert akkor már ott a bárány mennyegzőjénél azok számára, akik nincsenek bent, akik nincsenek az éltető, a megmentő bárkában, már késő lesz. És ez a felelősség hajt minket afelé, hogy az ígéretben megkapott tökéletes Krisztus testhez tudjunk hasonlítani ma is, most is, amíg még tart a kegyelmi időszak, hogy felismerhetővé válhasson rajtunk az, hogy kihez tartozunk, hogy ki a feje az egyháznak, hogy minket látva, hozzánk csatlakozva, minél többen beírassanak a bárány életkönyvébe. Azonban, ha egyszer azt mondtam, hogy az ember magától erre nem képes, akkor mégis mi az alapja annak, hogy Pál erre buzdít és erre bátorít minket? A test képe, amit itt használ ebben az igében, nem az ő irodalmi találmánya, ha lehet így mondani. Ugyanis egy jól ismert hasonlat volt ez abban a korban, amikor megfogalmazta a levelet. Egy jól ismert kép volt ez az emberi, a közösségi együttélésre, és főleg uralkodók, politikusok, és ezeknek a hivatalnokai, írnokai használták ezt a képet, amikor az emberek fejébe akarták táplálni azt a gondolatot, hogy úgy lehet jól megélni a társadalmat, a közösségi együtt tartozást, vagy együvé tartozást, hogy nem a saját érdekeinket nézzük, hanem mindig a közjót tartjuk szem előtt. De ez mindig csak egy üres politikai propaganda volt, egy üres szólam, egy nevetséges közhely, hiszen mindehhez, hogy ez megvalósulhasson, az kellett volna, hogy az emberek, akik hallották vagy ismerték ezt a példázatot, úgy egymástól függetlenül mindannyian eljussanak arra a felismerésre, hogy tényleg hát nekünk így kéne gondolkodni és így kéne élni. De ezt nem tudták megtenni. Pál apostol csak a formát vette át, de teljesen más tartalommal töltötte meg. Hiszen egy lélek által mi is minnyájan egy testé kereszteltettünk, egy lélekkel itattattunk meg. A különbözőségek ellenére is fennálló egység alapja, biztosítéka és munkálója a Szentlélek Isten. Ő az egyház életre hívója. Ez azt jelenti és üzeni számunkra, hogy elsősorban nem a neveltetésünk, nem egy adott lelki állapotunk, hogy szükségünk van egy közösségre, emberekre, nem ez az, ami elvezet minket és másokat és mindannyiunkat, akik itt vagyunk ebben a gyülekezetben, hanem a lélek kegyelmes és megelőző munkája lesz az, aki megszólít a szavával és gyógyító jelenlétével elhív ebbe a gyülekezetbe, és erősít meg abban, hogy én is a Krisztus testének a tagja vagyok. Ez jelenti a biztos tájékozódás alapját abban a kérdésben, hogy mit jelent az én, a te és a mi Isten tervében és rendjében, ahogy a prédikáció elején utaltam arra, mely egy törékeny egyensúly állapot, és nagy erőfeszítések által lehet csak fenntartani, hogy ne sérüljön meg vagy az egyik, vagy a másik. Azonban Pállal együtt valljuk mi is, hiszen a Szentlélek erre indít minket, hogy egyedül az egyházban, a gyülekezeti testvéri közösségben valósulhat meg egyszerre a kettő. Az egyéniség, az egyén, hiszen a lélek engem személyesen megérint, és a KT-ban is valljuk, hogy én tagja vagyok, és örökre az is maradok ennek a gyülekezetnek, az egyháznak, és megvalósul ugyanakkor a közösség, a hit közösségi megélése is. És itt, egy gyülekezetben megélve, innét ezt az üzenetet, ezt az örömhírt magunkkal víve lehet része ez a boldog és kiegyensúlyozott állapot a családjainknak, és a más közösségeinknek is, ha erre kérjük és várjuk Isten szent lelkének segítségét. Amen.